Játéktárgyait, az aranytárgyak 2-3 év után is ott porosodtak az állokházi tasakokban, úgy, ahogy elhelyezték őket. Az ötlet akkor jutott Valentin eszébe, amikor a sors úgy hozta, hogy közös cellába került egy kecskeméti betörővel, aki már többször megkísérelte az ottani zálogház kiposztását, ám mindannyiszor rajta vesztett. A vidéki betörő ezúttal is azért ült börtönbe, mert újra be akart törni az zálogházba, de most már gyilkossággal is párosult büntette, megölte az öreg éjjeli őrt, aki a zálogház előcsarnokában teljesített szolgálatot. Életfogytiglani fogházra ítélték, elmesélte Kutyás Valentinnek, hogy mi mindent őriz a kecskeméti zálogház. A fővárosi betörőt valósággal lázba hozta a rengeteg arany megszerzésének a lehetősége. Legalább 5000 arany karikagyűrű van ott, ha nem több. Megtudtam azt is, hogy valami 4000 brilliáns gyűrűt és fülbevalót őriznek, és több ezer aranyóra láncot. Mesélte a kecskeméti rablógyilkos a pesti alvilág nem kevésbé híres alakjának. Erre a beszélgetésre emlékezett vissza Valentin, soha nem felejtette volna el a köztük lefolyt párbeszédet. Ennyi aranyat egyedül el se tudtál volna hozni, vetette közbe, és cellatársa ekkor csapott a homlokára, hogy erre nem is gondolt. Hiszen ha jól összeszámolják, akkor ez súlyra is legalább 4 embernek való. Most már másképp csinálnám, hülye voltam. Nem az ajtón kellett volna bemenni, hanem másutt. Az állokház épületéhez tapad egy kis földszintes ház. Onnan kellett volna megbontani a falat, aztán alulról fölmenni a raktárterembe. Mert ahhoz, hogy az ember a kapunát észrevétlenül bejusson, legalábbis az éjjeli őrt kell eltenni lábalól, másrészt meg jó 15 órai munka azokat az acél és vasrácsokat elvágni, amelyek a raktárajtót védik. Ezeket minden nap 5:30-kor bezárják, 3 kulcsa van a biztonsági zárnak, és 3 különböző zálogházi vezető viszi haza. Igen, még azt is mondta ez a kecskeméti krapek, ahogy magában Kutyás Valentin nevezte korábbi cellatársát, hogy az ablakon is akkora vasrudak vannak, mint a karja. Nem is csodálom, hogy ennyire védik ezt a raktárat. Aki innen egyszer megcufkázza a szajrét, az egy életre eldobta a gondját mindennek. Valentin Miksát nem hagyta nyugton a gondolat. És olyan haditervet dolgozott ki, amely párját ritkítja a bűnügyi krónikában. Mint már említettük, először is leköltözött Kecskemétre albérlő lett, és innen rándult ki pénzgyűjtési akcióira. 1935 tavaszára együtt volt a 24000 pengő, megvásárolta az öreg szabómestertől az épületet, beköltözött a 2 szobás konyhás kamrás házba. Első dolga volt, hogy bádoglemezeket vásároljon, amelyekkel befedi a vaskerítést. Aztán szép, rikító zöld festéket vett, és mint egy unalmában az idejével semmit kezdeni nem tudó háztulajdonos nekiállt kipingálni a vaskerítést és a rászerelt bádoglemezeket. Amikor pedig ezzel készen volt, különös munkához látott olyasmihez, amilyet talán még életében nem csinált. A földet kezdte túrni, méghozzá hangyaszorgalommal, és ettől kezdve alig mozdult ki a házból. Élelmet is több napra vásárolt, s még az épületbe se nagyon járt be, folyton az udvaron dolgozott. Persze a kis ház szobái nem is voltak túlságosan hívogatóak, üresen állt minden helyiség. Csupán az egyik szobában volt elhelyezve egy ócska vaságy, egy asztal, meg egy szék. Ez utóbbi sem azt a célt szolgálta, hogy a tulajdonos azon üldögéljen, hanem hogy a ruhadarabjait azon tartogassa. Hogy mennyire alaposan felkészült, és hogy mennyire reménykedett ennek a bűncselekménynek a sikerében, azt mutatja, még a kutyáját is eladta, amelytől pedig sohasem vált meg. A nyár derekán már jó mélyen a zálogház épülete alatt járt. A homokos talaj azzal a veszéllyel sem fenyegette, hogy talajvízzel találkozik, és ez minden fáradozását kudarcba fullasztja. Hajnalonként lement az alagútba, nyakában a szíra fűzött 2 vödörrel, s furta az alagutat. Amikor megunta a földvájást, a vödrökben kihordta a felgyülemlett homokot, agyagot, de ebben is körültekintő volt, nem az udvaron szórta el, hiszen akkor már egy jó nagy kupac magasodott volna a kis kertben, hanem először feltöltötte vele a kamrát, aztán amikor az már tele volt, a konyhába hordta, végül pedig az egyik szobába. Ha bárki belép az udvarra, bár látogatót soha nem fogadott, vagy netán átles a magas kerítés tetején, a kíváncsi bámészkodó semmit nem lát, kivéve egy ócska ajtót, amely az elhanyagolt kertet égteleníti. Az ajtólap takarta ugyanis az alagútba vezető nyílást, de még ennek felfedezése sem okozott volna különösebb gondot Kutyás Valentinnak, mert ebben az időben gyakran takarták le deszkával, ócska ajtólappal a pöcegödröket. Napi 14-15 órás munkával olyannyira előre haladt, hogy augusztus első napjaiban már meg kellett változtatni a napi rendjét. Éjszaka dolgozott, nappal aludt. Ekkor ugyanis eljutott a raktárhelység alá, amelynek padlóburkolata egy viszonylag vastag betonlapon feküdt. A betont viszont nehéz volt hangtalanul kibontani, különösen, ha abban a helyiségben tartózkodtak is. Márpedig nappal gyakran fennállt a veszély annak, hogy a raktárba bejönnek, és esetleg meghallják a még oly tompa kopácsolást is. Éjszaka viszont nyugodtan dolgozhatott, mert az éjjeli őrfülkéje innen jó távol volt. Különben is rongyot szerelt a véső végére, és ezt ütögette fakalapáccsal. Egy idő után attól kellett félnie, hogyha valaki történetesen az alagút fölötti padlórészre lép, beszakad, ugyanis amikor kibontotta a betont, és a fejére hullott a fapadló alatti salak, már csak a gerendák tartották a padozatot. Akkor a lyukat vágott a betonon, hogy egy zsákot kényelmesen le lehessen engedni rajta. Ekkor abba hagyta a hosszadalmas, fárasztó fizikai munkát, és ismét szervezni kezdett. Hosszú idő óta először hagyta el több napra a 24.000 pengőért vásárolt ingatlant. Újra felutazott Pestre, ám lehetőleg úgy, hogy minél kevesebb ismerőssel, és még inkább minél kevesebb detektívvel találkozik, mert most már elárulhatjuk. Kutyás Valentin, mielőtt eltűnt volna a fővárosból, maga terjesztette külföldre távozásának hírét. Felkereste egy régi alvilági ismerősét, bizonyos Barna Mihály, egykori magántisztviselőt, aki nagykorúsága óta többet volt börtönben, mint szabadlábon. Barna nagyon megörült a váratlan látogatónak, és mindjárt a régi szép időket akarta feleleveníteni, amikor még együtt törtek be a Hermes Bankba, meg az újpesti tisztviselőtelepre, ám Kutyás Valentin leintette. Hagyd most ezt, másért jöttem. Pénzhez foglak juttatni, ha megcsinálod rendesen azt, amit mondok. Bagós Micit meg kell keresned. Vele lesz dolgunk, illetve neked csak annyi, hogy elkéred a kocsiját, s lehozod vidékre egy bizonyos helyre, amit majd később megmondok. Az időpontot is majd később mondom meg. Balond vagy, Kutyás? Azt hiszed, hogy Bagós Mici csak úgy oda fogja adni a kocsiját? Azzal fogja a pasasokat. Elmész hozzá, és megmondod, hogy a kocsinak az árát háromszorosan fogja megkapni. De ahhoz nekem kell a kocsi. Mégpedig akkorra, amikorra mondom. Legfeljebb kihagy 2 hetet, de nem fogja megbánni. Nem mondd meg neki, hogy mire kell és kinek kell, csak azt mondd, hogy egy régi nagy szerelmének fogja oda kölcsönözni, de ha mégse akarna adni, mondd meg neki, hogy ráúszítok mindenkit, és akkor jaj neki. De még mindig azt mondod, hogy Bagós Mici az én 2 szép szememért ide fogja adni, ha nem mondom meg neki, hogy neked kell. Különben is Mici nagyon fél, és tudni fogja, hogy balhéhoz akarjuk vinni a kocsiját, és akkor őt is elkapják. Mondd meg neki, hogy nem kapják el, mert velem fog jönni olyan helyre, ahol többször annyit keres, mint itt. Hozza magával minden pénzét. Mondd csak meg, hogy nekem kell a kocsi, sőt, legyen készen, hogy amikor üzenek, ő jöjjön a kocsival. Fordított tervén Valentin. Aztán még kioktatta társát, hogy majd egy szombati napon értesíti levélben a város megjelölésével, de vasárnap este 9 órára kell odaérnie, és a katolikus temető bejáratánál kell várakoznia. Ha ő, mármint Valentin Miksa, 10 óráig nem lenne ott, akkor szedje az irháját, s tűnjön el kocsistól mindenestől. Amikor Kutyás Valentin mindent ilyen jól elrendezett, elbúcsúzott és visszautazott Kecskemétre. Úgy döntött, hogy szeptember 28-án szombaton délután 1 órával a zárást követően lát a nagy munka megkoronázásához. Teltek a napok, és Valentin Miksának már alig volt maradása a házban. Hetekkel előbb beszerzett egy öreg, de még strapabíró targoncát, elkészítette a kackiás álbajuszt, aztán csak várt és várt. Olykor reggelente elment hazulról bevásárolni, de egész nap nem volt semmi dolga, ha csak azt nem nevezhetjük annak, hogy ilyenkor elővette újból és újból a fúrógépét, szerszámait, és azokat fényesítgette, tisztítgatta. Elérkezett a szombati nap, a levél már elment Barnának, akitől korábban választ kapott, hogy Mici érte, mármint Kutyás Valentinért mindenre kész. Délután 3 órakor elcsendesedett az állokház környéke, a hivatalnokok már hazamentek, csak a portás foglalta el őrhelyét a kapu melletti fülkében. Valentin 4 zsákkal, a szükséges szerszámokkal a hóna alatt ismét leszállt az alagútba. Most már gyerekjáték volt kibontani a raktárpadlót, és a maga eszkábálta létra felső fokáról csak be kellett lépni a sötét ablak nélküli raktárhelyiségbe. Tudta, hogy nem csak a 3 páncélszekrény őrzi a drága kincseket, hanem a közönséges faszekrények is, hiszen pusztán a páncélszekrényekben már negyede sem fért volna el annak a rengeteg aranynak, ami a szegényektől, rászorultaktól, a válság következtében lecsúszott jómódúaktól ide vándorolt. Mégis a páncélszekrénnyel kezdte, nem véletlenül rettegtek tőle korábban sem a pesti bankárok, és mindazok, akik a páncélszekrényekben őrizték pénzüket. Oly ügyesen furta meg a mackókat, mint talán senki más az alvilágban. Jó másfél órai munka után megnyílt előtte az első kincseskamra, a papírtasakok tartalmát a zsákba ürítette, meg se nézte, mit tartalmaznak, úgyis tudta, hogy ide csak arany és drágakő kerülhet.